Szeretettel köszöntöm testvéreimet Isten tiszteletünkön. Ézsaiás könyve 41. fejezetének 10. versével. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak téged. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és hálaadó együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a keresztség szereztetési igéjét, amint írva található Máté evangéliuma 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben, valamint ezután Máté evangéliuma 9. fejezetének 9. versét fogom felolvasni. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Valamint Máté evangéliuma 9. részének 9. verse így szól. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt, és követte őt. Kedves ünneplő család, szülők és keresztszülők! Egy különleges találkozásról olvastam Máté evangéliuma 9. részéből. Máté evangélista, hallhattuk, hogy egyetlen egy versbe sűrítve, szerényen és nagyon röviden leírja benne, hogy hogyan lett ő Jézus követője, hogy hogyan találkozott megváltó urával, hogyan hagyta hátra a vámszedő asztalt, egész eddigi biztonságot adó foglalkozását, és lett ezentúl Jézus tanítványa. Követte őt oda, amerre ment, és itta magában mindazt, amit Jézus megtanított neki. Úgy gondolom, hogy ebben a rövid történetben talán az a legszembeötlőbb, hogy mennyire gyorsan és milyen határozottan hozza meg döntését Máté, amely aztán az egész eztán következő életét megváltoztatta. Elszánt és azonnali válaszát egyrészt magyarázza az, hogy bizonyára ő már korábban is hallott Jézusról. Elmondták neki mások, hogy megismerték Jézust. Elmesélték neki, hogy miket tanított, mit hallottak tőle. Elmondták neki a csodákat, amiknek a szemtanúi voltak. Tehát egészen biztos, hogy Máté azért is tudott ilyen gyorsan dönteni, ilyen határozott igennel fenelni Jézus Krisztus hívására, mert már korábban is dolgozott a lelkében az a tudás, az az ismeret, amit róla szerzett. Dolgozott a lelkében minden információ, ami eljutott a Mesterről ő hozzá. Megragadta, megfogta őt Jézus személye. Másrészt pedig, képzeljük el, hogy milyen boldogságot okozhatott neki Jézus Krisztus megszólítása, hogy őt, a vámszedőt, népének az egyik legmegvetettebb foglalkozású tagját nem kerüli el Jézus, nem megvetően néz rá, mint a többiek, sőt, közeledik hozzá, sőt, ránéz, megszólítja, és közlésében elmondja neki, hogy szeretné ezentúl mindig maga mellett tudni őt. Hát hogy ne válaszolna erre határozottan, gyorsan, igennel? Természetesnek tartja Máté azt, hogy érte, mindent hátrahagy, és ezentúl Jézussal összeköti az életét. Kedves testvéreim, szülők és keresztszülők! Ezen a napon ti hoztátok el a gyermeketeket, Mátét Jézushoz. Azért, mert szeretnétek őt a keresztségben részesíteni. És ezzel kifejezitek, hogy a Jézushoz való tartozást az élet kiinduló pontjának tartjátok. Jézus Krisztust mindennél és mindenkinél előbbre valónak, és a gyermeketeket is erre a hitre szeretnétek megtanítani, ebben a hitben akarjátok felnevelni. Mindehhez a ti Máté gyermeketeknek is szüksége van arra az ismeretre, arra a tapasztalatra, tudásra, amit az igénkben olvasott Mátéról hallottunk, hogy megszerzett, mielőtt Jézus Krisztussal személyesen is találkozott volna. Ezeket az ismereteket, ezeket a tapasztalatokat, ezeket az információkat pedig elsősorban ti adhatjátok majd át neki. Tőletek fogja legkönnyebben, bizalommal elfogadni mindazt, amit Jézusról elmondtok számára. A ti Isten előtt zajló életetek, a benne megküzdött problémáitok, a neki hálát adó imádságaitok fogják egyelőre formálni és az Úrhoz terelni az ő kis életét. Ti tudtok leghamarabb vágyat ébreszteni benne, hogy keresse Jézus Krisztust, az ő szabadító urát. És Jézus Krisztus kegyelmének, szeretetének a műve lesz majd az, amikor személyesen Máté is találkozhat az urával. Meghallhatja Jézus Krisztus neki szóló üzenetét, hívását, szelíd hangját. Imádkozzunk azért, hogy erre a hívásra a ti gyermeketek is határozott igennel tudjon majd válaszolni, úgy, ahogyan Máté evangélista is tette. Hadd legyen neki is boldog felismerése, hogy Jézus Krisztus őt is szereti, hogy nem veti meg őt a vétkei miatt, hogy nem kerüli el őt sem, hanem számon tartja, minden rezdülését jól ismeri, és bármi is történik az életében, gondját fogja majd viselni. Hadd legyen ez biztos tudat, biztos hit az ő életében is. Kedves szülők és keresztszülők, a keresztség a ti részetekről nem más, mint a hitben való nevelésnek az ígérete ezen a mai napon. Ebben a feladatban azonban nem vagytok egyedül. Segíteni tudnak benne a gyülekezeti tagok, akiket megismertek és bizalmatokba fogadtok. És segít benne Jézus Krisztus szent lelke által való jelenléte, hiszen azt ígérte, hogy ő velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Imádkozzunk azért, hogy támogasson erővel, bölcsességgel, vezetéssel benneteket, áldott feladatotok teljesítésében. Amen. Most pedig, mivel azzal az elhatározással jöttetek el Isten hajlékába, hogy Mátét Krisztus kegyelmében nevelitek, ezt fogadalommal is erősítsétek meg, pecsételjétek meg. Ezért két kérdést intézek hozzátok, melyre lelkiismeretesen hallható szóval feleljetek, ez alatt a gyülekezet álljon fel. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást Isten és a gyülekezet színe előtt. Most azért tegyünk vallást a hitünkről, együtt, közösen, fennhangon imádkozzuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket Urunk előtt, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked az élet ajándékáért. Köszönjük neked a gyermekeket, melyekkel megajándékozol bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy gyönyörködhetünk az ő fejlődő életükben. Gyönyörködhetünk abban, ahogyan formálni, nevelni tudjuk őket. És köszönjük neked, Urunk, hogy az ő nevelkedésüket látva a mi életünket is formálod és csiszolod. Köszönjük, hogy tapasztalva, hogy milyen is az ő növekedésük, magunkra ismerhetünk, és láthatjuk, hogy milyen sokszor neked is olyan feladatot adunk, amelyhez a te türelmed, a te hűséged szükséges. Köszönjük, Urunk, hogy amikor mi engedetlenek vagyunk, és nem hallgatunk a te irányításodra, józan vezetésedre, szereteted szavára, te akkor is hűséges maradsz, a te szövetségedet akkor sem bontod meg közöttünk. Urunk, most ez a család is a te szövetségedbe, a te örök szövetségedbe kapaszkodik. Eléd hozták legkisebb gyermeküket, hogy őt is a te előtted, te benned való hitben nevelhessék fel. Könyörgünk hozzád értük, hogy adj nekik bölcsességet, adj nekik benned bízó hitet, megújuló reménységet naponta. Te vezesd őket, hogy tudják bölcsen hozzád vezetni gyermeküket. Köszönjük, Urunk, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. Segíthetjük ebben őket mi magunk is, de leginkább te, akiben naponta belekapaszkodhatnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy ezt most is megtehetjük. Könyörgünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves gyülekezet, Isten ígéjét a János evangéliumának 13. részének 12-től 20. verséig tartó igeszakaszából olvasom. Így szól hozzánk a megnevezett helyről Isten ígéje. Az ige hosszára való tekintettel a gyülekezet foglalja el a helyét. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az úr és a mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony, mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak, aki velem együtt eszik, az támad ellenem. Már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony, mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Amen. Testvéreim, fennállva fohászkodjunk Istenhez, hogy az ő igéje gyümölcsöt teremjen az ő nevének dicsőségére bennünk. Mennyei atyánk, Hálát adunk neked azért, mert te kerestél minket először. Hálát adunk, hogy te szólítottad meg a szívünket először, hogy arra is képes vagy, hogy a legveszélyesebb helyzetekből és a leghétköznapibb helyzetekből is minket megszólíts. Köszönjük, Urunk, hogy te a te igéd által ma is szólni akarsz hozzánk, és szólsz is hozzánk. Arra kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, nyisd meg az elménket, add, hogy befogadjunk téged, befogadjunk a te üzenetedet. Kérünk Jézus nevében erre. Amen.
Egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap és felkel a hajnal csillag a szívetekben. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a János írása szerinti evangéliumban, a 13. fejezetben, a 13., 15. és 20. versekben. A megnevezett helyen János evangélium a 13. részének 13., 15. és 20. verseiben így olvassuk Isten írott igéjét. Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, aki elküldött, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki elküldött engem. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Minek nevezzelek? Teszi fel a költői kérdést Petőfi Sándor, amikor a kedvesére gondol. Ismerjük jól ezt a verset, mindnyájunknak meg kellett tanulnia, meg kellett vele ismerkednie annak idején az iskolapadban. Nagyon jó kérdés ez, hogy minek nevezzelek. Máskor is előfordul ez a kérdés bennünk. Például amikor mondjuk levelet kell írni. Előfordul velem is, munkatársaimmal is, meg kell írni egy hivatalos levelet, és akkor vagy én magamtól kérdezem meg, vagy esetleg ők tőlem, hogy címezzük meg. Kinek címezzem? Különösen, amikor valami hivatallal vagyunk levelezésben, akkor kérdés ez. Mert nekünk egy ügyünk van, mondjuk az EMAS-szal, vagy a NAV-val, vagy bármi mással, de nem tudjuk, hogy ki fogja elolvasni a levelet. Azt meg olyan butaság lenne, olyan suta dolog azt írni, hogy tisztelt cím, vagy tisztelt hivatal, hiszen tudjuk jól, hogy nem úgy történnek ezek a dolgok, hogy munkatársak hazamennek, lekapcsolják a villanyt, és a hivatali helyiség magától elintézi ezeket a dolgokat. Mindenképpen valami embert, valami személyt kellene megnevezni. De hát minek nevezzük? Hogy hívjuk? Aztán előfordul talán olyan is, hogy tudnánk, hogy kellene megszólítani, de az nem lenne szép a papíron, vagy a monitoron. Nem mutatna jól. Az egyik vígjátékban láttam, biztos, hogy mindenki látta már ezt. A bisztróban nagy verekedés történik, Csapos hívja a rendőrséget, és akkor azt mondja, kapcsolja gyorsan a fakabátokat. Akarom mondani, kapcsolja gyorsan a zsarukat. Na, kapcsolja gyorsan a rendőröket. Szóval... Minek nevezzelek? Szoktunk beceneveket adni egymásnak, főleg gyerekként. Ősi falvakban, ezt úgy értem, hogy ahol még az őslakosság jelen van, nem cserélődött nagyon ki a helyi lakók közössége, ott még mindig egymást az emberek a becenevükön szólítják, akár felnőttként is, vagy idősként. Az egyik korábbi gyülekezetünkben például az egyik presbiterünket olyan becenevet adtak neki, hogy Szipak, és a serdülni kezdő fiát is elkezdték a gyerekek is, meg aztán a felnőttek is úgy szólítani, hogy kis Szipak. Ráragadt a név. Ment tovább. A becenév olykor gúnynévbe megy át. Ilyenkor valamilyen testi vagy lelki jellemzőjét karikírozzák ki az illetőnek. Mindkettőre tudnék példákat hozni, de nem akarok ennyire ezekben elmerülni, hiszen Isten tiszteleten vagyunk. Ezeket is csak azért mondtam el, mert Jézus Krisztus is kíváncsi volt arra, hogy hogyan beszélnek róla az emberek? Mit mondanak róla? Hogyan vélekednek? Az ugyanis, ahogyan az emberről a háta mögött beszélnek, amilyen becenevekkel elkezdik illetni, az meghatározza az emberek hozzáállását, hogy igazából hogy vélekednek. Lehet valakire mondani szemébe, hogy doktor úr, vagy miniszterelnök úr, aztán pedig talán egészen mást mondunk a háta mögött. Ezért kérdezi meg Jézus a tanítványaitól, hogy kinek mondanak engem az emberek. És kiderül a tanítványok válaszából, hogy az biztos, hogy az emberiség, akik Jézust ismerik, azok mind valamilyen szent embernek vélik. Azt tudta Jézus, hogy hogy gondolkodnak róla a farizeusok, írástudók, az egyértelmű volt. De hogy a köznép mit gondol róla, az biztos, hogy valamilyen szent embernek vélték. És aztán megkérdezi Jézus, hogy és ti mit gondoltok? Mi a véleményetek? És ekkor mondja Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Aztán most az utolsó vacsoránál újra előkerül a kérdés, kicsit másképpen. Az elmúlt két vasárnapon, vagyis nem az elmúlt két vasárnapon, de kettő vasárnapon hallottunk az Isten tiszteleteken arról, hogy Jézus az utolsó vacsora kezdetén, előtte megmosta a tanítványainak a lábát. Most pedig azt mondja a tanítványoknak, ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Majd pedig hozzáteszi, ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Egy olyan dolgot vehetünk itt észre, ami első hallásra úgy tűnik, hogy semmilyen jelentőséggel nem bír. Biztos, hogy nagyon könnyen át is szaladtunk rajta, én is így voltam egészen addig, amíg erre a mai ige hirdetésre el nem kezdtem készülni. Jézus idézi a tanítványokat, és azt mondja, hogy ti úgy hívtok engem, Mester és Uram, majd pedig azt mondja, megmostam a lábatokat én, az Úr és a Mester. Megfordítja a sorrendet. Ti így mondtok, így mondjátok, Mester és Uram, Jézus meg azt mondja, én vagyok az Úr és a Mester. A fordított sorrend a helyes. Mondom, úgy tűnik nincs jelentősége, de mindjárt látni fogjuk, hogy ez egyáltalán nem közömbös dolog. A Mester az, akitől lehet tanulni, aki példakép. De a Mester követése mindig csak egy időre szól. A Mester feladata az, hogy megtanítsa minél több mindenre a tanítványát, átadja a tudását, a tapasztalatát. Így voltak ezzel régen a szakma mesterei, akik mellé be lehetett állni inasnak, ingyen is dolgozni, mert miközben ott dolgozott valaki egy tekintélyes mester mellett, elleste a fortélyokat, elleste azokat a fogásokat, amiket egyébként máshonnan, másképpen nem tudott volna megtanulni. Így vált igazi szakemberré. És aztán később már azzal is nevet szerzett magának, hogy elmondhatta, én ennél vagy annál a mesternél voltam tanonc. De így volt ez szellemiekben is. Gondolhatunk a görög filozófusokra, akik sokszor tanítványokat vettek maguk mellé, azok figyeltek rájuk, követték a gondolkodásukat, aztán ők maguk is később tanítókká lettek. De eszünkbe juthat Pál apostol is, aki pedig arra volt büszke, hogy Gamáliel lábainál tanult. A mester azonban mindig csak felkészít. Mindig csak tudást ad át. A lényeg azonban az, hogy a tanítvány, ha lehet, szárnyalja túl a mesterét. Nem volt, egészen biztos vagyok benne, nem volt egyetlen olyan inas, egyetlen olyan tanonc sem a mestere mellett, aki azt mondta, hogy hát remélem legalább fel olyan jó szakember leszek, mint az én mesterem. Nem, oda mindenki azért ment el, azért vállalt, hogy évekig ingyen tanul, mert azt mondta, hogy én mindent meg akarok tanulni, amit az én mesterem tud, és még többre akarok jutni. Még ügyesebb akarok lenni, még jobb szakember szeretnék lenni. Ki akarja egészíteni az ember a saját maga tapasztalataival azt, amit megtanult? Többet akar kihozni belőle. És Jézus azt látta, hogy a tanítványok ezen a szinten vannak. Ti így szólítotok engem, Mester és Uram. Bizonyította ezt az is, hogy Péter azt mondta Jézusnak, amikor az Úr megkérdezte, hogy kinek mondotok ti engem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, de hogy ez nem egy igazi mély, teljesen biztos ismeret volt, hanem Isten lelkének az érintése, azt mutatja az is, hogy nagyon röviddel ezután, talán csak néhány perccel később, Jézus jelenti harmadszor az ő szenvedéseinek az idejét, az alkalmát, és akkor azt mondja Péter, hogy ne beszélj már ilyeneket, ez nem történhet meg veled. És Jézus azonnal elküldi magától Pétert. Olyan durván, ami egészen megbotránkoztató szinte, akkor azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán, ártásomra vagy nékem. Szóval Jézus egyenlőre egy mester nekik elsősorban. Olyan, akinek érdemes a tanítását követni, akitől érdemes tanulni. És persze Úr is, de inkább másodsorban. Mert az Úr azt jelenti, hogy engedelmeskedem annak, akit Uramnak nevezek. Tanulok tőle, mesterem is, de ennél is fontosabb, hogy Uram. Tehát nem hagyom ott, hogyha olyat kér esetleg tőlem, ami nekem nem tetszik. Nem ellenkezem vele, ha másképp látok dolgokat. Egy dolgom van, engedelmeskedni neki, mert ez a legjobb nekem. És éppen itt van egy nagyon fontos és éles határ a keresztjén és a keresztjénnek látszó emberek között. Sokan vannak, akiknek Jézus Krisztus csak mester. A valaha élt legkiválóbb, legnagyszerűbb ember a földön. Tudjuk, hogy akik így gondolkodnak, leginkább nem templomjárók. Az ilyen emberek szokták beíratni a gyereket hittanórára, mondván, hogy rosszat nem tanul, csak menjen. De nincs több. Vagy viccesen szokták mondani, hogy akik minden második nap járnak templomba, karácsony meg húsvét másnapján. Kedves, rendes emberek ők. Jobb velük a világ. Ezzel nincsen probléma. Minden bizonnyal nem ők lesznek a következő kékfény főszereplői. De azt tudjuk, hogy ez üdvösséget nem jelent. Ez teljesen biztos. Attól, hogy valaki kedves, rendes ember, attól még üdvözülni nem fog. Aztán vannak, akik ugyanígy nagyon aktív templomba járók is, Jézus Krisztus szeretik, de csak mint mestert. Szívesen szolgálnak, dolgoznak az egyházért, Istenért, de azért megszűrik, hogy mi az, ami még elfogadható is, mi az, ami már nem. Aktívak, dolgoznak is, még sincs minden rendben. És így lehet érteni Jézus szavait a hegyi beszédből. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ez nagyon megdöbbentő mondatok Jézustól, de ez az igazság. Látszólag, kívülről meg sem tudjuk ítélni, senki sem. Hogy ez most hitből vagy színből történik, lelkesedésből vagy elköteleződésből. Az egész életét végig szolgálta, de csak mint egy mesternek úgy szolgált. És azt mondja Jézus, nem ismerlek. Nem ismerlek téged. Nem voltunk szövetségben. Nem adtad át az életedet. Jöttél, ott voltál lelkesen, de nem volt több. Az ilyen családokban történik meg például, hogy megtér a gyermek, és Jézus Krisztus a tinédzsernek a szívében úrrá lesz. És kiderül, hogy a gyereknek Jézus lett az első. Sokkal jobb gyerek lett, sokkal engedelmesebb, sokkal jobban tanul, sokkal tisztelettudóbb. Nincs rá panasz. Nagyszerű a változás az életében. Csak hogy telnek a napok, a hetek, a hónapok, a szülők azt veszik észre, hogy ezzel együtt valami más is megváltozott. Nem csak szebben, meg jobban, meg rendesebben viselkedik ez a kölök, hanem olyan, mintha túlzásba vinni ezt a Jézus követését. Nem lesz ebből szektás? Nem fog ez becsavarodni? Mi van ezzel? És egyszer csak megjelennek a konfliktusok, mert menni kellene bevásárolni, elhatározunk, hogy szombaton megyünk nagy bevásárlást csinálni, és a gyerek azt mondja, hogy hát bocsánat, én eligérkeztem templomtakarításra, oda megyek. Aztán azt mondják, hogy ma menjünk, nem tudom én, strandolni, és azt mondja a fiú, hogy rendben, de majd Isten tisztelet után. És egyre több konfliktus kialakul. Mert kiderül, hogy talán a szülőknél a sorrend fordított. Nekik Jézus mester és úr, a gyereknek az életében pedig Jézus úrrá lett és mesterré. Nagyon szépen engedelmeskedik otthon, de ha választani kell, ha döntés elé állítják, akkor mindig az Úr mellett dönt. Szóval picinek tűnik a különbség, de amikor Jézus azt mondja, hogy ti így szólítotok, Mester és Uram, majd ő megfordítva mondja a következő mondatban, annak komoly jelentősége van. És hát ez zige felteszi nekünk is a kérdést. Neked kicsoda Jézus Krisztus? Mestered és Urad, vagy Urad és Mestered? Mestered, akit a legnagyobbra becsülsz, akit mindenképpen megvédesz egy vitában, akit tisztelsz mások előtt is, nem engeded, hogy káromolják a nevét, vagy Urad elsősorban, akitől tanulsz is, de elsősorban engedelmeskedsz neki. Ezért mondja Jézus, hogy ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek. Mert lehet, hogy nagyon sok mindent tudunk, de amíg teljes hittel nem kezdjük el cselekedni, amit Jézus kér tőlünk, addig igazán boldogok nem leszünk. Mondja Jézus, hogy aki befogadja őt, befogadja azt, akit ő küld, az azt fogadja be, aki őt küldte. A Szent Háromság jelenik meg, hiszen azt mondja Jézus, hogy majd ő elküldi a Szent Lelket, és aki a Szent Lelket befogadja, az magát Istent fogadja be, azt, aki Jézust küldte. Így lehet teljes, élő hittel élni, és a kulcs az, hogy a lélek által az én élő Istenemet a szívembe zárjam, és kövessem akaratát uramként. Egyébként csak lelkes szurkoló vagyok. Ugye bármelyik futballcsapatnak a vezér szurkolója elképesztően sokat tud arról a futballcsapatról, a történetéről, a játékosokról, a játékosok eredményeiről, a statisztikákról. Annyi mindent tudnak, hogy az hihetetlen, hiszen szinte állandóan ezzel kelnek, ezzel fekszenek, rajonganak a csapatért. De nem futballisták. Szurkolók, de nem futballisták. Az, aki Jézus Krisztust mesterként követi, nagyon derék, kedves, rendes, tisztességes, a társadalomban megbecsült ember lesz, és ez nem kevés. Nem becsüljük le. Sőt, nagyra értékeljük, bár minél több ilyen lenne. De az Isten országába ez nem belépő. Ez nem elég. Ez kevés. A mester követésében mindig benne van, hogy bármikor szabadon kiléphetek és befejezhetem. Sőt, akár ennél rosszabb is. Gondoljunk Júdásra, éppen ezután az ige után következik, pontosan ezután. Mikor azt mondja Jézus Júdásnak, amit tenni akarsz, menj tedd meg. 3 évig együtt vannak. Ugyanazt hallja, látja Júdás Jézustól, mint az összes többi tanítvány. És mégis, amikor azt látja Júdás, hogy Jézus nem azt fogja tenni, amit én szeretnék, akkor megy is, azt mondja, 30 ezüstöt legalább kihozok ebből, és elárulja őt. Az Úrnak azonban, ha Jézus az én Uram, a tulajdona vagyok. Megvásárolt. Tudom, hogy a sátáné, a bűné voltam, de Jézus Krisztus az életével, a kereszt halálával fizetett. És ha ez így van, akkor igazá válik a hitvallás. Testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördög minden hatalmából kiszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. És ezért Szent Lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őnek éljek. Ezt mindnyájan megtanultuk. Ezt mindnyájan tudjuk. Aki konfirmált, tudja. De a mestertől tanultuk meg, és vissza tudjuk ezt mondani, vagy hitvallás ez az én Uramról. Ma, amikor hazamegyünk, gondoljuk át igazán és mélyen, hogy kicsoda nekünk Krisztus, mester vagy úr. Előbb legyen megváltóm, akit minden körülmények között követek, bármit kér, bárhová küld, és ezzel együtt mester is, akitől mindent meg akarok tanulni. Ha Jézus Krisztus úr és mester, akkor meg tudom tenni a legalantosabb szolgálatot is, mint például a lábmosás, ha ő parancsolja, mint úr, mert ő példát is adott rá, mint mester. Ne legyen nyugtunk, amíg túl nem jutunk Petőfi kérdésén, minek nevezzelek. Tudjuk elmondani, te vagy az én uram, és az én mesterem. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy több vagy nekünk, mint mester. Az is lenyűgöző, az is fantasztikus. Sok, még ateista embereket is megragad a te személyed. Megbecsülnek téged. Tisztelettel adóznak előtted. És azt mondják, hogy nagyszerű ember voltál ebben a földi világban. Nagyszerű mindaz, amit tanítottál. De követni téged nem akarnak. Úgy gondolják, hogy van saját életük, majd intézik azt, ahogy jónak látják. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy légy mindnyájunknak ne csak mestere, hanem ura is. Szeretnénk elsősorban úgy tekinteni rád, mint akitől szabadulást és új életet, örök életet kaptunk. Könyörgünk, hogy így bocsásd meg minden bűnünket. Légy hozzánk irgalmas, Urunk, segíts bennünket elköteleződni neked. Vágyakozunk arra, hogy teljes mértékben ki tudjuk magunkat szolgáltatni a te akaratodnak. Látod azt, hogy sokszor erre meg is van a készségünk, de bizonytalanok vagyunk abban, hogy mit is akarsz. Kérünk, így ad nekünk lelkednek világosságát, vezetését minden napon. Imádkozunk azokért, akik az életnek nagy válságában vannak éppen most, akik elveszítették szerettüket, akik gyászban vannak, vigasztald őket. Imádkozunk azokért, akik betegségben vannak, légy az ő gyógyítójuk. Könyörgünk azokért, akik tele vannak sérelemmel, fájdalommal, akiknek a szívében ott van a keserűség, adj nekik megbocsátási készséget, hogy el tudják engedni az ő szívük, lelkük terhét. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik kétségek között vannak a jövőjüket illetően, jelensd ki nekik akaratodat, vezesd őket, ha csak egy lépésre is, ha tudják, merre kell menniük. Így könyörgünk, Urunk, a családokért, adj minél nagyobb egységet a társadalom legkisebb építőköveiben. Segíts, Urunk, hogy minél több családfő legyen a te uralmad alatt, s hogy ennek nyomán egész családok hadd kötelezzék el magukat melletted, és hadd mehessünk együtt a te országodba. Így könyörgünk egész gyülekezetünkért is. Tarts meg bennünket a te egységedben. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen. Szeretném még, hogyha néhány percig együtt maradnánk, és meghallgassuk meg Tokodi Konrád teológusunknak a bizonyságtételét arról a szörnyű éjszakáról, ő mindezt átélte.
Mint egy tűzből kiragadott üszök, úgy nyúlt Isten utánam. Ezt mondta John Wesley, ő egy hatalmas eredménnyel élő és prédikáló misszionárius volt a 18. században, aki olyan gyülekezeteket és akkora egyházat szervezett, amit még sokan talán ma is megirigyelnének. Egy lelkész családba született bele 17. gyerekként, és 5 évesen kigyulladt a parókia, és szörnyű tűzvész keletkezett, és ő volt az utolsó, akiért vissza tudtak menni, mert egyesével kellett kimenteni a gyermekeket, de kimentették. És annyira meghatározta ez az életét ennek az embernek, hogy élete végéig visszaemlékezett rá, és úgy tekintette, mint az első alkalmat, amikor Isten utána nyúlt és kegyelmébe fogadta. Ő jutott először eszembe, amikor Dunakeszi felé a vonaton ülve nagyjából összetettem magába, hogy mi is történt. Maga a tűzeset az úgy volt, és én úgy éltem át, hogy szerdán, előző hét szerdán, este 8:30 körül, előtte még a Ludas Matyit néztük egy hosszú tanulós nap után az egyik terembe projektorról, és megittünk egy kávét egy barátunknál, és felmentem a szobába aludni. Mert aznap vizsgáztam, és keveset aludtam, és már korán le akartam feküdni, és akkor azt hallom egyszer csak, hogy szaladgálnak emberek a folyosókon, dörömbölnek az ajtókon is, és hangoskodás van. Majd a barátnőm kedvesen benyitotta az én ajtómon is, és beordított, hogy tűz van, tűz van. Ő volt az első, aki ezt észrevette az épületen belülről, az épületen kívülről pedig egy 6 éves teológus hallgató, akivel talán a médiában már találkozhatták már, őt Borza Ferencnek hívják, egyébként ő borsodi testvérünk, és elkezdtem felkapni félig komótosan azt a cipőt, amiben most is vagyok, és gondolva, hogy hát majd gyorsan eloltják, 2 perc múlva visszajövök majd a szobába, csak le kell menni az udvarra, mert ilyenkor ez a procedúra. Kimentem a folyosón, akkor nyitottak ki a többi fiúk is a 3. emeleten, és elindultunk kifelé. És az egyik srác pólóba volt, vissza akart futni a kabátjáért, de már láttam, hogy füst gomolyog be a folyosó végéről, elég tömény fehér füst. Gyorsan rádobtam ezt a kabátot, ami most rajtam van, hogy abba tudjon lemenni. Elkezdtünk menekülni a lépcsőforduló felé, de ott hihetetlenül tömény volt a füst, elkezdtünk fulladni, nem láttunk át, ezért visszafordultunk, és valaki kinyitotta az ablakokat a 3. emeleti folyosón, ami le tud menni a tűzlépcsőn, és amiatt kaptunk levegőt, és le tudtunk menekülni az épületből. Amikor leértünk a kollégium belső udvarára, akkor azt láttam, hogy ilyen 30 ember lézen körülbelül az udvaron, most 80 diák volt körülbelül az épületben, úgyhogy amikor leértünk, én elkezdtem szaladgálni kicsit, mint a mérgezett egér, hogy mégis mit lehetne tenni, és láttam, hogy van egy ilyen kis dohányzó bódé az udvaron, és ott volt egy ilyen kolomb. És elkezdtem kolompolni, mint az őrült, és kiabálni, hogy tűz van. És közben pedig jöttek le az emberek szépen sorba. És tényleg körülbelül 2,5 perccel azután, hogy leértem az udvarra, már lángnyelvek csaptak ki a belső udvaron is, és korom fekete füst gomolygott ki az egész 3. emeletről. És tehát, hogy ilyen gyorsan elterjedt a tűz. Kimentünk az udvarra, aztán ki az utcára, amikor már nem bírtunk megmaradni az udvaron, és néztük, hogy mindenki megvan-e. És imádkoztunk magunkban. Volt, aki pizsamában és papucsban volt, mezítláb. Elég hideg volt aznap este. Aztán kimentünk a Calvin térre, a Rádai utcáról, mikor a 7. tűzoltóautó is megérkezett, és már fizikailag nem fértek el az emberek, meg a füst is nagyon erős volt. Ott Lányi Gábor, a kollégiumunk igazgatója, összehívta azokat az embereket, akik a kollégisták, és ott is voltak a Calvin téren tanástalanul, és azt mondta, hogy a tűzoltók már óriási létszámmal kint vannak, később kiderült, hogy több mint 105 személy oltotta a tüzet. És gyűjjünk össze, imádkozzunk. És ezt megtettük. És aznap este Facebookon, meg telefonon mindenki keresett mindenkit. Mondták, hogy ideiglenes szállásra menjen el mindenki. Ez egy ilyen vészhelyzet a kollégiummal, sem most, sem később nem lehet visszamenni. És az első nagy kegyelme Istennek az, hogy nem égett bent azon az egy emberen kívül senki más a kollégiumban. Hiszen iszonyatosan gyorsan terjedt a tűz, 2 tűzfészek is volt. Az épület 2 különböző pontján körülbelül. És Isten megtartott minket. A következő nagy kegyelem az pedig az, hogy mindenki talált szállást. A tűzeset után egy 20 percen megnyitotta a kapuit az önkormányzat, 9. kerületi önkormányzatnak az épülete. Oda lehetett menni melegedni, de mindenki, aki keresett szállást, vagy volt ismerőse, vagy így futótűzszerűen terjedt a hír, és az evangélikus teológiának a kollégiuma megnyílt. Rengeteg parókia megnyílt, rengeteg gyülekezet fogadott embereket. Én és a barátnőm elmentünk Dunakeszire, egy első éves teológus lánynak a szüleihez. Nem egy kifejezetten ahhoz szokott család, hogy bármikor bárki így beállít hozzájuk, mégis rendkívül vendégszeretően és megértően fogadtak minket. 3 napig náluk voltunk, majd 3 napig egy Rákóczi utcai albérletben. Nem szűkölködtünk egy pillanatig sem. Másnap, délután 2-kor már egy ilyen tájékoztatóra összehívtak minket, ahol elmondták a fontosabb információkat, és azt szokták mondani, hogy van egy ilyen mondásunk, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Volt egy 8. kerületi lelkész, egy missziós gyülekezetnek a lelkésze, egy elég szegény gyülekezet, körbe telefonált és körbe kopogtatott ez az ember, és 700.000 forintot össze tudott gyűjteni, amit gyorssegélyként oda tudott nekünk adni. Volt egy iskola lelkész, aki fehér neműt vett nekem, amikor bejött és megkérdezte, hogy mire van szükségünk egy helységben. Az Adna kávézóba, az egy keresztény kávézó, református drogmissziónak a kávézója a Rádai utcában, oda töménytelen mennyiségű ruha adomány érkezett már az első nap a tűzeset után, és utána folyamatosan, és bekapcsolódott a református szeretetszolgálat is, és így mindenki szerezhetett ruhát, aki akart. 2-szer annyi ideiglenes szállás ajánlat érkezett be, mint ahány tűzkárosult kollégista volt. És a rektori hivatal is, az egyetemnek a hivatala, ő az is gyors segélyt ki tudott osztani, 20.000 forintot átlagosan, ami nagyon szükséges volt alapvető élelmiszerre, meg ruhára, de megkaptuk. Elképesztő, hogy milyen összefogásra képes az egyházunk. Hallottam és láttam már pár példát, de átélni még soha nem éltem át. Az egyik 5. éves teológus lány, akit meginterjúolt az M1, azt mondta, hogy azt tanuljuk, hogy hogyan kell segíteni embereknek, és hogyan kell hozzájuk az evangéliumot és a segítséget eljuttatni. És most mi szorulunk segítségre, és nekünk kell megtapasztalnunk azt, hogy milyen az, amikor mi vagyunk rábízva más emberekre. De Isten mindenkiről gondoskodott, elejétől a végéig. A harmadik nagy kegyelem az pedig az, hogy nem csak a környék, és nem csak Budapest, hanem az egész ország, sőt, még határon túlon is, és nem csak magyarság, hanem Amerikában, Észak-Írországban, Hollandiában, Németországban, Svájcban, és ahol vannak teológusaink, vagy kapcsolataink mind imádsággal, volt, ahol anyagi segítséggel is támogatnak minket. Nagyon sok mindenkinek, köztük nekem is, körülbelül mindene bennégett a kollégiumba. A személyes irataimat, az orvosi papírjaimat, néhány könyvet tudtam még elhozni. És a könyvek nagy részét, amit elhoztam, ki kellett dobni később. És mégis olyan anyagi segítséget kapunk, ami egészen ledöbbentő. Ez az öltöny, ami rajtam van, ez a Salétrom utcai, az is egy 8. kerületi gyülekezet, adományából van rajtam. Egyébként ez a gyülekezet felállított egy segélyközpontot, ahova lehet menni nappal, adnak kávét, ételt, lehet turkálni ruhákat, szeretett szolgálatosat, és egy egész hétig üzemelik, 8 órában. Tehát, hogy ledöbbentő, de Isten nagyon erősen velünk van. És nehéz volt ez a 6-7 nap a legtöbbünknek. Vissza kellett menni a kollégiumba, elhozni a személyes iratainkat, látni, hogy teljes mértékben elpusztult fekete üszök az egész folyosó és a szobáink, a tárgyaink és az életterünk, amit szerettünk. És amikor másodszor visszamentünk a többi dolgainkért, már aki el tudott hozni bármit is, akkor az is nagyon megviselt minket. Rendkívül hideg volt ezekben a napokban is, és végig kellett szaklatnunk a városon sokszor, hogy az albérletbe jussunk, aztán boltokba tudjunk menni, ételt meg ruhát vásárolni, és az is megviselt minket. De mindezekben ott volt mindig az, hogy biztonságérzetünk volt. Tudtuk, hogy olyan nincs, hogy Isten nem visel gondot az övéiről. És tapasztaltuk gyakorlatban. Végül azzal zárnám, hogy az lett a mottója a régi kollégiumnak, ami leégett, hogy ég, de nem ég el egy bibliai szakaszból. És én úgy gondolom, hogy ha valaki, akkor ez a gyülekezet jól tudja, milyen az, amikor felgyullad egy otthon, egy élettér, egy számunkra rendkívül kedves épület, ami sokkal több egy puszta épületnél. Ez a gyülekezet is átélte, hogy milyen pusztító tud lenni egy tűz, és milyen dermesztően és siralmasan néz ki utána egy épület. De újból felépült a Deszka templom. Újból fel fog épülni a Rádai kollégium is, és az, amit képvisel az emberek hite, az, hogy Krisztus a mi hajlékunk, az soha nem ég el. Köszönöm, hogy meghallgatott a gyülekezet.
Köszönjük szépen a beszámolót, és szeretnénk, hogyha elfogadnád a mi adományunkat, a gyülekezetünknek a támogatását is. Ugyanis Isten úgy is gondoskodik, hogy valaki egy évvel ezelőtt egy nagyon komoly adományt dobott be a postaládánkba, és azt írta egy levélben, hogy adjuk a szegényeknek, amilyen módon akarjuk. Ebből még van, és ebből szívesen és örömmel adunk.
Köszönöm. Még azt elfelejtettem említeni, hogy de talán már a gyülekezet előtt ezt átadták, hogy a minorita gyülekezet, a Miskolci Katolikus Gyülekezet is támogatott, ami hát hihetetlenül érintett, le voltam döbbenve teljesen, de nagyon jó azt látni és megtanulni, hogy az ökumenizmus az nem csak egy üres fogalom, hanem így egy létező dolog, és ennek gyakorlati vonzata is van. És ezúton is szeretném tiszteletemet kifejezni, meg majd személyesen is a minorita gyülekezetnek. Köszönöm.
Valóban jó ezeket megtapasztalni, ha van baj, de abból van szabadulás is. Még abban kell erősödnünk, úgy gondolom, nekünk, magyaroknak, hogy amikor nincs baj, akkor is összefogjunk. Hogy amikor békeinek kellene lenni, akkor is tudjuk egymást szeretni és támogatni. Hát, ha Jézus Krisztus az Úr, és nem csak Mester, akkor ez biztosan egyre inkább előre fog haladni az életünkben. Örülünk ennek a bizonyságtételnek, és kívánjuk is, hogy minél hamarabb részesei lehessünk a felépülésnek. Annak igazán örülnénk, hogyha Konrád még lakhatna ott teológusként az újjáépített kollégiumban. Na nem azért, mert megbukik, hanem azért, mert gyorsan elkészülnek.